Isten akarata, hogy mindannyian megértsük az ő tervét, és be tudjunk simulni az ő tervébe, nekünk lesz az jó. Isten igéje ma erre szeretne megszólítani. Kit-kit a maga élethelyzetében arra van a szükség, hogy nyíljon meg a fülünk, hogy minden gátat törjön át Isten jelenlévő lelke, szeretete, és érje el a szívünket az ő szava. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, az 5. fejezetből olvasok néhány verset. Igaz, hogy örvendezéssel álltunk az imént, de hát tiszteljük meg már az igét is azzal, hogy fennállva hallgatjuk meg ezt a néhány mondatot, amelyet a második korintusi levél 5. fejezetének a 17. versétől olvasok. 2 Korintus 5:17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és ímé új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nékik vétkeiket, s reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Köszönjük Jézus, hogy eljöttél erre az alkalomra. Köszönjük, hogy te kívánsz megszólítani most, és hogy ránk is bíztad a békéltetés üzenetét. Tedd hát erőssé, Uram, a te szavad, és szólíts meg, hogy megbékélésre jussunk valamennyien veled, és akik már megbékéltünk, megerősödjünk ebben a veled való szoros kapcsolatban. Amen. Foglaljunk helyet. Pál apostol, mint hallottuk, a korintusiakat szólította fel. Békéljetek meg az Istennel. Korintusban problémák voltak. Pártokra szakadtak. Pereskedtek egymással. Különféle bűnök ütötték fel a fejüket, még a gyülekezetben is. Szélsőségek ragadták el, és okoztak botránkozást a gyülekezetben. És ezt a megbetegedett, feszültségekben vergődő gyülekezetet szólítja fel Pál apostol, békéljetek meg az Istennel. Nem azt mondja, hogy rendezzétek el ezt a problémát, ami köztetek van, és sok minden mást, nem, hanem azt kéri, hogy békéljetek meg Istennel. A gyökerére nyúl a dolgoknak. A dolgok gyökere pedig ez. Békéljetek meg az Istennel. Mert aki Istennel megbékél, annak rendeződnek az életében a dolgai. Belül is, a szívében, a megtisztulás, szabadítás kegyelmét nyeri meg az Istennel való megbékélésben, az új teremtés ajándékát, ahol a régiek elmúlnak, minden újjá lesz. Aki megbékél Istennel, az azonnal megtalálja a megbékélés útját az embertársaival, a testvérével, a gyermekével, a férjével, a feleségével, szóval minden emberrel. Ez az oka és magyarázata tehát annak, hogy Pál ezt kéri ettől a vergődő, pártoskodó, bűnökben vergődő gyülekezettől, hogy békéljetek meg az Istennel. Nekem azért is kedves ez a felolvasott ige szakasz, mert sokszor úgy érzem, hogy én is szerepelek benne. Azt mondja ugyanis Pál, hogy Krisztusért járva követségben, Krisztusért kérlek, békéljetek meg. Hát elmondom, alázattal szeretném, de háladással is mondani, hogy hát azért jöttem el én is ide Debrecenbe, hogy a Krisztusért kérlek benneteket. Békéljetek meg az Istennel. Nincs ennél fontosabb. Megbékélni az élő Istennel. A személyes életünkben. A közösségi életünkben, a családban. Hatalmas jelentőségű ez. Annyi depressziós, vergődő, meghasonlásban, feszültségekben élő ember van körülöttünk. Talán köztünk is. Akik még nem találták meg úgy a megbékélést, a megnyugvást, a szilárd, szilárd alapot, mint ahogy hallottuk itt a három bizonyság tevésből. Istenre van szükség, hogy lelkedben, önmagadban, önmagaddal is megbékélj. Miért menekülnek emberek alkoholba, drogfogyasztásba? Miért keresik a feszültséget, ahol minél jobban kitombolhatják magukat valamiféle érzéki vággyal, vagy valami mással, valahogy felejteni a bennük lévő terheket, nyomorúságot, feszültséget, bajjal próbálják gyógyítani a bajt. Pedig az igazi probléma más. Az istentelenség. A napokban kaptam egy hatoldalas levelet Londonból. Egy olyan lány írta, egy 26 éves lány, aki két diplomával rendelkezik. Körülbelül 6-8 éve, hogy többször is hosszan beszélgettem annak idején ezzel a lányjal. Akkor is vergődött. Próbáltam segíteni, de kiderült, hogy nem jutott el a megoldásig a Krisztusban. És most mégis eszébe jutottak ezek a beszélgetések, és írt egy hosszú levelet. Leírja benne az életét, a csalódásait, a vergődéseit, és az, hogy milyen sok mindent megpróbált, hogy sikerre jusson, de ott belül a nyugtalanság űzte, hajszolta, akart szabadosságban boldoggá lenni, de nagyobb lett a mélység, a gyötrődés, keresi a megoldást. Ezért írta levelét, bár tudnék rajta segíteni, de én nem tudok, Isten tud segíteni egyedül. Ha megbékél az Istennel, ha megbékélsz az Istennel, akkor minden elrendeződik. Az egyéni életedben, a személyes életedben. Családok hullanak szét, lassan már több a széthullott családból származó fiatal, idegroncs felnőttek, sérült gyermekek, tömege vesz körül. Mi az oka? Istentől szakadtak el, szakadtunk el. Egész Európa tömegesen, Magyarország tömegesen. Itt, akik e négy fal között vagyunk, adjunk hálát Istennek, hogy meghallhatjuk itt a megoldásnak az üzenetét. A megoldás pedig az, hogy békéljetek meg az Istennel. Társadalmilag is mennyi feszültség, mennyi probléma körülöttünk, démoni erővel sodor a különféle feszültség, és nem találják a megoldást, szigorúbb törvényeket kell alkotni, több rendőrre van szükség, több nyomozóra, különféle külön szakosztályokra földeríteni, megbüntetni, több bíró, több bíróság, több börtön nem hoz megoldást. Egyik sem hoz megoldást. Valamikor évekkel ezelőtt egy újsághír hozta, hogy robbanás történt Budapesten az egyik csatornába. Az történt, hogy leszálltak oda ellenőrizni a dolgozók a csatornába, tudjuk, hogy ott nyugodtan lehet sétálni, olyan nagyok ezek a csatornák ott a főútvonalon, és vigyázatlanok voltak, nem mérték a levegő szennyezettségét, az egyikük rágyújtott, és kiderült, hogy olyan tömény gázzal volt telítve a levegő, hogy robbant. Halálos áldozata lett ennek a robbanásnak, és összeomlott ott a csatorna. Hát sokszor az az érzésem, hogy emberek lelkében, igen, emberek lelkében ilyen csatorna levegő van. Sok helyen családban ilyen csatorna levegő, ilyen túlfűtött gázzal, túlfűtött idegességgel, nyugtalansággal, békétlenséggel túlfűtött levegő van. Csak egy szikra, és már robban. Mennyi ilyen robbanás van pusztítással? Mennyire időszerű ez a kérés? Békéljetek meg Istennel! Nem lesz addig megújulás a szentségben, békességben az életednek, amíg nem békélsz meg az Istennel. De ki kell azt mondani, hogy családoknak, társadalomnak sem lesz addig igazi fölemelkedése, elrendeződése, amíg nem találjuk meg az Istennel való megbékélésnek az útját. És ebben az a tragédia, hogy tulajdonképpen minden ember, itt is, akik itt vagyunk, mindannyian, hát békére vágyunk. A lélek békéjére vágyunk. Szeretetre vágyunk, csendre vágyunk, szentségre, tisztaságra vágyunk, önmagunkban, a környezetünkben. És amikor erről szólok, hogy szeretet, béke, nyugalom, erre vágyunk, akkor tulajdonképpen hol van ez mind? Hát az Istenben. Isten után van a te lelked vágya. Isten az, aki tudja mindezeket adni. Ahogy Reményik mondja, egy Isten arc van eltemetve bennem. Fölibe ezer réteg torjosul, de ott érzem ezer rétegen alul. Érzed? Mert minden ember lelke mélyén ott van ez a vágy, ez az űr, amelyet csak Isten tud kitölteni. És a lehetőségre hív, békélj meg az Istennel, találd meg a vele való közösséget. Tulajdonképpen mit is jelent? Mi a tartalma az Istennel való békességnek? Tudom, vannak-e itt Irének? A görög szó Iréne, magyarul békesség. És ez szó szerint fordítva azt jelenti, hogy beszélő viszony. Nagyon nagyszerű a görög nyelvnek ez a megfejtése. Békességben lenni annyit jelent, mint beszélő viszonyba lenni. Beszélő viszonyba lenni Istennel, ez jelenti békességben lenni vele. Jó beszélő viszonyba lenni a társaddal, ez jelenti békességben lenni. Eszembe jut, amikor a mennyasszonyommal nem tudtunk végére érni a beszélgetésnek, és amikor hazamentem mégis, azt kérdezi az anyám, mit tudtok annyit beszélni? Hát mit? Ha két ember jó kapcsolatban, lelke mélyének ez azonos rezdülésében van, akkor van mondani való. Békélj meg az Istennel. Jussál ilyen szoros, valóságos, személyes közösségbe az élő Istennel. Ez jelenti az ő békessége. Hogy egy másik költő írja, a tenger felszínén vad vihar dúl, hatalmas hullámok, de lent a mélyben csend. Lent csend. Az Isten békéje ilyen. A lelked békéje ez. Az Isten békéje ott benne. Az Istennel való megbékélésben. Még akkor is, amikor vihardul körülötted. vihar, mert az isteni béke ezt jelenti, hogy ott benn akkor is csend marad, és béke van. Az isteni béke az hatalom. Pál apostol írja, hogy az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, megőrzi a ti gondolataitokat és a ti szíveteket a Krisztus Jézusban. Ilyen hatalma van az Isten békéjének, ha benned lakik, hogy megőrzi a gondolataidat. Sokszor a gondolatok cikáznak, vergődő, cikázó gondolatok nem hagynak aludni, de ha az Isten békéje lakik benned, akkor csend van a gondolataidban is, a szíved indulataiban, a szíved érzéseiben is. Talán hallottátok már azt a történetet, valószínű, hogy megtörtént, én is úgy hallottam, hogy valahol kiírtak egy pályázatot, hogy a festők, festőművészek fessék meg a békességet. Nem egy könnyű téma. Hogy lehet megfesteni a békességet? Hát aztán elgondolhatjuk, hogy sokféle ötlet született a festők gondolatában. Volt, aki egy gyönyörű virágcsokrot festett, szinte érezni lehetett a virág illatát, ez a békesség. Volt, aki egy tájképet festett, és az erdőből éppen most sétált ki egy őzike a patakhoz, és a szomját oltja. Napsugaras reggel. Hát ilyen a békesség. Volt, aki egy családot festett le, ahol a családfő körül ott ülnek a gyermekek, az asztal körül, és a családfő éppen áldást mond, megköszöni az ételt, együtt a család. Hát tényleg ilyen a békesség. De volt egy különleges festmény. A festő itt egy dübörgő vízesést festett. A vízesés fölött egy viadukt, ahol éppen most robog a vonat a viadukton. Aztán látszik, hogy vihardul, mert a fák ágán látszik, sőt, az egyik fába belevágott a villám, és látszik, hogy leszakadt az ága, sőt, ott egy madárfészek is széthult, és ebben a viharzó, tomboló időben ott lenn van egy bokor, és a bokornak az ágán egy madár, és az vidáman énekel. Hát ez képtelenség. Ilyen nincs. Hát tényleg úgy van, az Isten békéje az természet fölötti dolog. Az nem természetes dolog. Viharban, nehézségek között, mégis békében, csendben, a lelked mélyén, ez tényleg természet fölötti. Na de hát, hogy lehet elérni az Istent, hogy vele beszélő viszonyba kerüljünk? Hiszen ő szellem, láthatatlan, mérhetetlen messzeségben, a mennyben trónol, én meg test vagyok, kicsi féreg, sok bajjal, bűnnel, feszültséggel tele itt a földön. Hogy lehet elérni az Istent? Hallottuk a bizonyságtevésekben, hogy ez fölmerül, különösen azokban, akik próbálják megkeresni, megtalálni az Istent. Hogy lehet nekem a bűnös embernek, azt mondja egyik helyen az írás, hogy az Isten világosság, ő benne nincsen semmi sötétség, aki azt mondja magáról, hogy neki közössége van az Istennel, de ugyanakkor sötétséget őriz a szívében, az hazudik. Az nem mond igazat. De hát van olyan ember, akinek sosincs sötétség a szívében? Van olyan ember, aki nem bűnösnek született? Akit nem ragadott el, és ragad el újra meg újra az indulat? Valamennyien elhajlottunk, mondja az írás maga. Egy ember eljött a bűn, és mindannyian meghaltunk, a bűn halálába kerültünk. Nem tehetünk róla. A legkomolyabb hívő szülő is olyan gyermekeknek az életet, amely tovább hozza az ádámi örökséget, a bűnörökséget. Talán 2 éves lehetett az egyik kisfiam, amikor nagy csörömpölést hallottunk a konyhába. rohantunk a feleségem, hogy mi történt, de közben már nyitotta ki az ajtót a kisfiú, és jelentette, hogy Jenő eltörte a poharat. Őt Zoltánnak hívták. És akkor ránéztem a feleségemre, most mondd meg, honnan tanulta, hogy már hazudik? Hát honnan tanulta? A feleségem bátor volt, és azt mondta, hogy tőled örökölte. Örökölte meg tőlem is. És igaza volt, tökéletesen. Hogy érhetjük el az Istennel való békességet mi, bűn alá rekesztett emberek, akik a bűn terhével születtünk, és nem tudjuk magunkat megváltoztatni. Hát itt jön az örömhír. Erről volt szó itt ma, hogy örömhír lesz. Örömhír. Hát van örömhír. Van lehetőség megbékélni az Istennel. Itt van a felolvasott ige utolsó verse. Mert Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette. Értünk, hogy mi megigazulást nyerjünk általa. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy azért adta, tette bűnné az ő egyszülött fiát, hogy aki hitben felismeri Istennek ezt a csodás tettét, mit is jelent ez neked, nekem, az hittel megragadja a megoldást, ő benne, ő általa. Van megoldás. Nem bűnössé lett Jézus. Ő tökéletes és tiszta és szent volt és maradt. Bűnné lett. Meg kell mondanom, hogy én többször igyekeztem, és talán a lélek által meg is adatott, hogy átéltem ezt a csodát. Átéltem, hogy amikor letépték ott Jézus testéről a ruhát, amikor sok águs korpiós korbáccsal tépték a testét, amikor verték a szegeket a kezébe, és fölemelték a keresztet, és ránehezedett a teste, iszonyatos fájdalom, azt láttam, hogy az én bűnöm van ott rajta. Igen, ő nem volt bűnös, ő nem cselekedett bűnt, de magára vállalta, bűnné lett, és az Isten igazságos büntetését szenvedte el a bűn miatt, az én bűnöm miatt. Micsoda hatalmas felfedezés volt ez, mikor legelőször megértettem. Mikor legelőször evangéliummá, örömhírré, valóságos tényé lett számomra, hogy Jézus Krisztusban Isten megbüntette az én bűnömet, és elvette az én bűnömet, és elrendezte az én bűnömet, és nincsen immár kárhoztatásom, mert a Krisztus Jézusban való élet törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényétől. A megoldás Jézus Krisztus. Hallottuk ezt is ma már. Nyíljon meg a szemed erre a látásra. Ragadd meg Istennek ezt a felajánlat nagyszerű lehetőségét, kegyelmét. Krisztus a te bűnödet a keresztre vitte. A te bűnödért meghalt a kereszten. A te bűnödet elrendezte az Isten színe előtt, és ő érte, a mindenható Atya, a teremtő, szent, bűngyűlölő Isten kihirdette és hirdeti most, itt is, bűneid bocsánatát. Megbocsátottak a bűneid Jézusért. És ez nem csak annyit jelent, hogy többé a múltad miatt nem kell gyötrődnöd, hanem ennél sokkal többet jelent. Pál apostol, amikor felfedezte ennek az igazi jelentőségét, mélységét, akkor azt látja, hogy nem csak a bűneimet vitte a keresztre Jézus, hanem engem is. Azt az ádámi embert, amelyet örököltem atyáimtól, oda vitte a keresztre, és én vele megfeszítettem. Én is, az a bűnember, az a bűntermészet, amelyet magammal hoztam, az már nem tarthat rabságban, amíg a földön élünk kísért, mert testben maradtunk. De nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ezt a régi emberi természetet Jézus Krisztus odavitte a keresztre, hogy szabaddá tegyen. Megtérni annyit jelent, mint elfogadni. Mégpedig úgy, hogy megvallott szükséged van rá. Szükségem van rád, Uram. És köszönöm, hogy vállaltál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy a bűneimet elrendezted. Sőt, engem, azt az indulatos, haragos, hazudós, szennyes, tisztátalan gondolatokkal terhelt embert, aki én vagyok, engem is oda vittél a keresztre. Hogy többé ne uralkodjék a testemben, az életemben mindez, hanem élvezzem, tapasztaljam a csodát, hogy új teremtéssé tettél, hogy a régiek elmúltak, hogy újjá lett minden, hogy adsz erőt most már megharcolni a harcomat a test ellen, megöldökölni a test cselekedeteit, amikor jelentkeznek, hogy adtad a te, és adod a te szent lelkedet, aki bennem lakik, a fiúságnak a lelkét, hogy a lélek által győzelmessé tedd az életemet. Ez a megbékélés nagy lehetősége, útja. És ez tulajdonképpen egy hitbeli döntés. Igen, ez egy hitbeli döntés. Mégpedig úgy jön ez létre, hogy személyesen magadénak hallod meg néked szóló üzenetként ragadod meg az Isten szavát, amely most is hangzik, hogy rólad van szó. Azt mondta az Úr Jézus, aki hallja az én hangomat, aki hallja, hallod? Aki hallja az én hangomat, mondja Jézus, nem a Kovács Gézáét, hanem a Jézus hangját, aki vállalta kereszten, aki hallja az én hangomat, és hisz annak, aki engem elbocsátott. Elhiszed, hogy tényleg Jézus Krisztus az Atya akaratából jött el, vállalta a testét, az emberi voltát, és vállalta a keresztet, a halált, a bűneink elrendezését. Tehát aki hisz annak, aki engem elbocsátott, az nem megy az ítéletre, hanem immár, e pillanatban átment a halálból az életre. Mert eljön az az óra, mondja tovább ott Jézus, és az most van, most. 2008. november 30-án, hány órakor? Most van az az óra, így mondja Jézus, ez az óra most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, vagyis azok, akik eddig még nem értették, nem hallották, mert halottak voltak szellemileg, lelkileg, még nem születtek újjá. Azok most hallják. És ha hallod, hát akkor már élsz. Milyen egyszerű. Egy pillanat műve, akkor már élsz. Átéltem ezt egyszer rendkívül szemléletesen, ezt nem lehet megrendezni. Nagyon régen volt. A legtöbben itt még talán nem is éltek akkor. 1954-ben Jánoshalmán történt. Volt ott egy ifjúsági konferencia, vagy 120-an voltunk együtt, és az újjászületésről volt szó. És felvetődött a kérdés, egy ilyen szónoki kérdés a szószékről, hogy van-e itt valaki, aki még halott, még nem született újjá, még nincs Krisztusban való élete? De nem gondoltunk arra, hogy most nem is volt felszólítás, hogy most álljon elő, de valakit úgy megérintett, még a nevére is emlékszem, pedig régen volt, Vő Icának hívták, hogy fölállt. Mindannyian elnémultunk. Megláttad? Folytak a könnyei, igen, igen. Van-e még valaki, aki meglátta, hogy bár hallotta az Isten igéjét gyereksége óta, bár sok mindent tud Istenről, Bibliáról, de még nem született meg, még halott. Van itt valaki még? 41-en álltak föl. Hát ez egy csodálatos győzelem volt. Tehát ti látjátok, hogy halottak vagytok? Igen. Immár hirdetem néktek, hogy éltek. Lehet mondani ezt? Hát ha meglátták, hogy halottak, akkor már nem halottak. Akkor élnek. A hitrejutásnak ez a csodája. Egy természetes és mégis természet fölötti pillanat. Amikor meglátod, hogy te vagy az az ember, aki régóta keresed a lelked békéjét, régóta kered az Istennel való kapcsolatot, régóta szeretnéd a Krisztus Jézust behívni az életedbe, mert mondják, hogy ez milyen csodálatos, milyen nagyszerű, hogy az életet üdvösséget jelent, régóta, és ime itt a pillanat, megteheted. Bátorság kell hozzá. Különösen a Vőicáknak, az elsőnek kell bátorság, hogy aztán megbátorodjanak azok, akik hasonlóan vágynak rá, hogy életre jussanak. Igen, ez egy döntés. Ez egy döntés. Hogy vállalom, akarom, nem akarok tovább vergődni. A hit az mindig egy döntés. És a hit az, ennek a döntésnek a nyomán az Isten kegyelmének a kiáradására nyitja meg a kaput. Krisztus nyílik meg, aki azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és csak az üdvözül, aki bemegy ezen az ajtón. Én vagyok az út, és az atyához csak az jut el, aki rálép erre az útra. Krisztusban adatott a megoldás, és Krisztusban kínálja Isten, adja Isten most is ezt a megoldást. Két kérdést szeretnék most feltenni, abban a reményben, hogy elég bátrak vagyunk itt mindannyian, hogy válaszolni merjünk. Az egyik kérdés így hangzik. Van-e az életedben olyan bizonyosság, hogy te ezt a találkozást, és benne a találkozásban a lelked békéjét, üdvösségét megnyerted? Van egy ilyen bizonyság a szívedben? Akinek van a szívében ilyen bizonyosság, hogy megvan, így van, köszönöm Uram, megtaláltam, és ebben élek. Azt tartsa fel a kezét. Húha, nagyszerű. Halleluja. Úgy láttam, hogy a többség, ez egy nagyszerű gyülekezet. Isten adjon áldást, erőt, kegyelmet, hogy rajtatok keresztül áradjon ez a békesség. Áradjon, ragadjon meg másokat. De a második kérdés azt hiszem egy kicsit izgalmasabb. Nagyobb bátorság kell itt is jelentkezni. Ki az közülünk, aki ma kívánja ezt a békességet, ezt a találkozást Krisztusban az Atyával, az Istennel. Kívánja, és döntött, akarom, kívánom, elfogadom, megköszönöm, hogy Jézus engem is megváltott, az én bűnömet is eltörölte, az én bűnömet is a keresztre vitte, és én ezt most nagy örömmel, azzal szeretném megköszönni, hogy eléje állok, és megköszönöm, hogy rajtam is könyörült. Van-e ilyen valaki? Szeretném, hogy azok is föltartják a kezüket. Van ilyen valaki, aki most szeretné megragadni ezt a kegyelmet. Hol van a bátorságunk? Mert azért jó néhány embert láttam itt, aki az előbb nem emelte fel a kezét. Tahiba éltem át sok ilyen döntést, amikor előre hívtuk, és csodálatos alkalmak voltak azok, amint sorakoztak a tábor tűzhöz azok, akik döntöttek és elfogadták Jézus Krisztust. 964-ben is nekem nagyon nevezetes volt, amikor ez a felszólítás elhangzott, és több mint 40-en előre jöttek. Nagy volt az örömöm nekem is, mindenkinek. Mikor néztem jobban, hogy kik vannak ott, megláttam köztük az egyik fiamat. Az első pillanatra úgy megörültem, de utána, hogy nagyon rám nehezett egy erős kétség, ez lehetetlen. Semmi jelét nem láttam, sőt, állandóan bajlódtunk vele, küszködtünk vele, makacskodott, semmi jelét, ez lehetetlen, nem lehet igaz. De azért mégis úgy próbáltam, könyörögtem, Istenem, legyen igaz, legyen igaz, legyen valóság. Elmondhatom nektek, hogy pálfordulás történt. Döbbenetes egy ilyen kiállás, egy ilyen döntés, egy ilyen határozott előállás, milyen jelentőséggel bír. Attól naptól kezdve bújta a Bibliát, feladta a haverokat, szóval egy egész úgy, ahogy olvastuk, aki Krisztusban van, új teremtés. Szeretné-e valaki? Még egyszer megkérdezem. És most adunk rá egy kis időt is. És még több bátorsággal szeretném, hogy előálljanak azok, akik szívükben dönteni akarnak, vagy döntöttek. Mégpedig azt kérem, hogy miközben mi mindannyian lehajtjuk a fejünket és imádkozunk, hálát adva a békességért, hálát adva, hogy ma is szól még Isten igéje, hogy ma is hív döntésre, életre, üdvösségre embereket, és könyörögünk azért, hogy Isten tegye emberek szívében itt is, most is győzelmessé az ő igéjét. Ugyanakkor kérem, hogy akiknek, ha csak egy is van ilyen, eldőlt a szívében, az vegye a bátorságot, és jöjjön ide előre, hogy imádkozhassunk majd érte. Meghajtva fejünket, imádkozzunk.